Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, hogy el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi. Testvérek, ti kinek tartotok engem? Nagyon örülnék, ha ezen a mai vasárnapon ezt a kérdést mindenki magáévá tenné, és mindenki megfogalmazná a maga válaszát. Egyszerűen azért, mert mi keresztények vagyunk, és a keresztény ember számára Jézus Krisztus az Isten fia. Nem biztos, hogy mindig tudatosítjuk magunkban, mit is jelent ez. Nyilvánvaló, hogy a kérdés mindig kérdés marad, egyszerűen azért, mert minden egyes embernek így vagy úgy válaszolni kell. Pár évvel ezelőtt indítottak egy francia folyóiratot, és ennek az egyik száma, az egész száma Jézussal foglalkozott, nem katolikus keresztény folyóirat volt, és ennek az egész számnak egyetlen szó volt a címe: Jézus, és utána egy ijesztően nagy kérdőjel. Nem akarom én itt most ennek az egész számnak a tartalmát, nem is lehetne ismertetni. A lényeg a következő volt: mivel Jézus értünk emberré lett, emberi testet öltött, azzal az Istennel szemben, aki az Ószövetség Istene, akinek a nevét sem volt szabad kiejteni, akiről képet sem volt szabad készíteni, ezzel szemben ez a Jézus, aki értünk testet öltött, az emberek fantáziájában, az emberek elképzelése szerint ölt testet, minden kornak az ízlése szerint, és minden kornak a vágyai szerint. Volt, amikor ezt a Jézust forradalmárnak mondták a 20. század elején, 19. század végén, aztán az 50-es évek után szupersztár volt ez a Jézus. Nem tudom most, minek lehetne nevezni, az meg vagyok győződve afelől, hogy hamarosan ő lesz a nagy szolidáris, a szolidarista. Ti kinek tartotok engem? Ti, akik itt ültök a padban, ti, akik tudjátok, hogy küldetéstek van ebben a világban. Egyébként nem könnyű a kérdés, ha egy picit bele helyezzük magunkat az apostolok helyzetébe, akkor gondoljatok csak arra, hogy ezek az emberek hozzátartoztak, hallgatták a tanítását, látták a megnyilatkozásait, lelkesedtek érte, de igazából ők sem tudták, hogy ki is ez a Jézus. őket is izgatta. Közben állandóan jött felőlük a kérdés, hogy ki ez? Hiszen látták ők is a megnyilatkozásait, hallgatták a tanítását, végül is ki ez a Jézus? És akkor, amikor néha-néha valami fölvillant, és valamit megsejtettek az ő titkából, akár az apostolok, akár az emberek, akkor Jézus rögtön azt mondta, hogy hallgassatok erről. Vagy ha az emberek valamit megsejtettek belőle, akkor azonnal eltűnt. Tehát eléggé problémás a kérdés, hogy csak egészen keveset, hogy miért kerül elő az evangéliumban ez a válasz, hogy Keresztelő János, Illés, Jeremiás, mert Keresztelő János az egyik legnagyobb. Olyan hatalmas személyiség, hogy szinte átvilágítja egész Izraelt. Jézus maga is azt mondja, hogy nem született nagyobb asszonyok fiai között, talán Keresztelő János, mondják egyesek. Mások azt mondják, hogy Illés. Illés a próféták legnagyobbja, aki egymaga 450 pogány prófétával megvívott. Semmi se volt a kezében, csak imádság volt az ajkán, és ez pontosan elég volt. Talán Illés. Talán Jeremiás. Jeremiás az, aki a fogságba hurcolt zsidók mellé odaáll, vigasztalja őket, bátorítja őket, vége lesz ennek, nem lesz ez mindig így, reménykedjetek. Talán Jeremiás, hiszen most is igen-igen nagy szükségük volt a bátorításra. Ha a századok emberének a megnyilatkozását nézzük, akkor a legkülönbözőbb vélekedések, amit én a legijesztőbbnek tartok, minden korok emberének a véleménye kapcsán ez a következő, ez a Jézus minden, csak nem az Isten fia. És erre tessék testvérek odafigyelni, mert ez a világnak a megnyilatkozása. Lehet ez a Jézus egy nagyszerű ember, lehet egy csodálatos tanító, lehet ez a Jézus prófét, ez a Jézus minden lehet, csak ne legyen az Isten fia. Summásan ez a világnak a vélekedése. És hogyha ezzel a vélekedéssel a mi korunkba idejövünk, akkor ezt így mondanám nektek, maximum etika, de hitoktatás ne adj Isten. Tessék vigyázni! A világnak a vélekedése ma így jelentkezik. Persze, hogy amit ez a Krisztus hirdet, az csodálatos, ez nagyszerű, erre az embernek szüksége van. Hallják ezeket az egyetemes érvényű igazságokat a fiatalok is, de nehogy hitoktatásra járjanak, mert az már veszélyes. Mert akkor hátha ehhez a Jézushoz kötik az életüket. A mi világunkban ez így jelentkezik, és itt egészen sajátosan, ami magyar világunkban ez így jelentkezik. Az ő értékrendje az embernek való, de azért úgy ször mentén. Ne vegyük annyira túlságosan komolyan ilyen kis etikácskát. Persze, hogyne, ezek fontosak, mondjuk ki, de azért nehogy hozzákössük az életünket. Talán még ezekhez az etikai értékekhez sem kell annyira ragaszkodni. Elégedjünk meg azzal, hogy ezeket kihirdetik. Elégedjünk meg azzal, hogy ezt mondják. Nem baj, nem kell tenni. Mondják. Etika. Nem. Persze, hogy az etika nagyon fontos, és a keresztény igazságok nagyon fontosak mindenki számára, de Jézus nem ezért jött. Jézus azért jött, hogy összegyűjtse Isten népét. És ennek az Isten népének egy sajátos küldetése van ebben a világban, az etikai értékek fölött. Ez nem azt jelenti sohasem, hogy ezek nem fontosak, vagy nem azt jelenti, hogy mi ezeket nem értékeljük. Dehogy nem. Csak nem erről van szó. A keresztény ember világa más. ugye értjük, nem kell ezt többet mondanom. És akkor ezek után, ezek inkább ilyen mozaikok voltak, hogy értsük a lényeget. Ti kinek tartotok engem? Ti. Te vagy Krisztus az élő Isten fia, mondja Péter. Ezt én most nem fejtem ki, mit jelent, csak annyit, hogy az Isten fia cím azt jelenti, hogy ő az Isten követe. Benne jelenik meg az Isten. Tehát a mi számunkra Jézus Krisztus nem csupán nagyszerű ember, nem csupán csodálatos tanító, az Isten megjelenítője. Pap, király, proféta. Pap. A pap a kegyelem közvetítője. Mit jelent? Azt jelenti, hogy aki gödörbe esik, azt onnan ki kell segíteni. Ez a papnak a feladata. Jézus ezért jön, hogy az elesetteket megkeresse. Lábra állítsa őket, és utat mutasson nekik. Ez a pap hivatása, kegyelem közvetítő. Király. Jézus király, aki összegyűjti az emberek fiai közül azokat, akik Isten országához akarnak tartozni. Akik számára nem csupán az e világi értékek a fontosak, hanem azok az értékek a legfontosabbak, az összes e világi értéket megelőzik, amiket így mond a Biblia, hogy béke, öröm, boldogság az Istenben. Tehát ezt se értsük félre. A pogány embereknek is csodálatos értékeik lehetnek. Igeneljük őket, örülünk ezeknek, bárcsak lenne sok értékes pogány. Olyan ember, aki az e világi értékekhez tartja magát. No de ott nem nincs szó e világi értékekről, hogy lopnak, csalnak, hazudnak. Az e világnak is vannak értékei, tisztesség, becsület, megbízhatóság, ezek e világi értékek. Ezeket mi nem cáfoljuk, csak ezek. Fölött van egy másik értékrend, ezen túl. És a király, a Krisztus azokat gyűjti össze, akik erre a talajra építkezve egy másik értékrendet akarnak megvalósítani ebben a világban, ami után egyébként sóhajtozik a pogány világ. Néha bevallja, legtöbbször nem vallja. És proféta, ami azt jelenti, hogy az Isten titkait tudja. Isten titkainak a sáfára. Ez nem azt jelenti, hogy sámán, ez nem azt jelenti, hogy mágus, ez azt jelenti, hogy az élet nem csak e világi, az életnek van egy másik része is, egy másik fele, ha így tetszik. Ez csak az egyik fele. És van egy másik fele. Az egészet csak az Isten tudja. Mi sohasem. Senki az emberek fiai közül. Ezért az élet igazi kérdéseire csak ő tud válaszolni. És pontosan azok a válaszok izgatnak bennünket, amiket az emberek sose tudnak megadni. Proféta. Nekünk Krisztus az Isten fia. Pap, király, proféta. És most már csak három megjegyzést hadd tegyek, mert ez nagyon, de nagyon érdekes, ahol ez a kérdés elhangzik. Néha ilyenre is figyeljünk oda. Fülöp Cezáreájában hangzik ez el. Fülöp Heródes, Fülöp építette Cezárea városát. Gyönyörű szép város volt, azt mondják. De Heródes Fülöp korrupt ember volt. Ő a római megszállóknak a tökéletes kiszolgálója volt. Fülöp Cezáreájában volt egy hatalmas fal, ezt úgy hívták, hogy Heródes fala, és itt ennél a falnál fölállította a római császárnak a hatalmas szobrát. Ő az Isten. És ugyanakkor ebben a falban egy csomó fülke, és ide beállítgatta a görög isteneket. tömérdek görög istent. Tessék elgondolni, hogy ez hogy szúrta a zsidók szemét. Akik számára egy Isten van, és erre most odaállítják a császárt Istennek, odaállítják a görög istenek garmadáját, ti kinek tartotok engem? Itt kérdezi Jézus. És azt mondja Péter, te vagy az Isten fia. Boldog vagy Péter, mert nem a te tudásod folytán válaszoltál. Nem vagy te olyan okos Péter, hogy te ezt tudtad volna, az Isten nyilatkoztatta ki ezt neked. Ez a hely. Jézus útban van Jeruzsálem felé. Elhagyja Galileát, ahol eddig dolgozott. Galilea egy csodálatos vidék, parasztok élnek ott. Paraszti világ. Béke, öröm. Termékeny vidék. Ez a vidék az, ahol Jézus beszél a liliomokról, az ég madarairól, ahol beszél a szántóvetőről. Mindenki érti a tanítást. Ezt a vidéket hagyja el Jézus, és megy Jeruzsálem felé, és közben az ellenszem egyre nagyobb irányában, mert kinyitotta a száját. Addig nem volt vele baj, amíg csendben Galileában élt 30 éven keresztül. Nincs soha azzal baj, aki hallgat. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Aki lapít, aki soha nem mond véleményt. No, de hát ő nem ezért jött. Egyre nő vele kapcsolatosan az ellenszenf, és egy kicsit visszahúzódik. Visszahúzódik a hegyekbe, ahol a gerillák tanyáznak, a zelóták, és nagyon fontos, mindjárt megértitek, hogy miért hangsúlyozom ezt. A zelóták, akik sosem fogadták el, hogy a rómaiak uralkodnak fölöttük. Sosem fogadták el a diktatúrát, ezek szabad lelkek voltak. És állandóan azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehetne borsot törni az orruk alá. Soha nem alkuttak meg. Most Jézus a zelóták között van, azon a vidéken. Erre az emberek mire gondoltak? Azt gondolták, hogy itt van az új zelóta vezér. Most állított helyre Izrael országát? Azt gondolták, hogy itt van az új főnök, aki majd összegyűjti ezeket a forradalmárokat, és neki mennek a rómaiaknak. És akkor Jézus, hogy ezt a félreértést eloszlassa, azt mondja, most megyünk Jeruzsálembe, ott az emberfiát megölik. De harmadnapra föltámad. Ki ábrándítja őket? Ő nem zelóta vezér. Ő nem foglalkozik a diktátorral. Ő csak megmondja az igazságot akkor is, ha az a diktátorra nézve is igazság, vagy bárkire. És a harmadik nagyon lényeges mozzanat, és azt hiszem itt kulminál az egész, hogy a nagy döntés Jeruzsálemben történik. Jeruzsálem a döntések helye. Jeruzsálemben van a templom. Testvérek, értsük jól. A jeruzsálemi templomban több ezer ember kap megélhetést. Megjelenik Jézus Jeruzsálemben, és azt mondja, hogy ő a templom. Lerontom ezt a templomot. Ők így értették, hogy azt a templomot, ilyet is mond, hogy megszűnik az ószövetségi áldozat. Ennyi ember munkanélküli lesz. Emberek ezreiről van szó, akik a diktatúra jóvoltából nagyon jól élnek. És most jön egy Jézus, aki ezt meg akarja szüntetni. Hányan vannak, akik visszasírják a diktatúrát, mert jól éltek belőle. Dehogy kell nekünk a Jézus, aki elhozza nekünk a szabadságot, de közben munkanélküliek leszünk. A döntés. Hogy akar élni az ember? Azt hiszem tovább vihető a gondolat. Másik. Jézus Jeruzsálemben jön a döntés helyére. Nem volt neki semmi baj a Galileában, az egyszerű emberek között. Eljön Jeruzsálembe a tudósok közé. Itt vannak a szadduceusoknak, a farizeusoknak a főiskolái, itt vannak a főpapok, itt vannak a tudósok. Igazából Jézusnak velük gyűlik meg a baja. Egyszerűen azért, mert ugye ők azok közé tartoznak, akik mindig mindent jobban tudnak. Ők a fővárosban élnek, ők vannak a jó pozíciókban, ők adják ki az utasításokat, és megjelenik Jézus, és aki azt mondja, hallgassátok meg a tanításukat, de ne kövessétek őket. Tudják az igazságot, de ők maguk is lopnak, csalnak. A döntés. Nem elég tudni az igazságot. Harmadik, itt Jeruzsálemben, ami történik, és ez ugyancsak nagyon, de nagyon fontos. Ugye Jézus itt megjelenik, és a nép várja a messiást, várja a prófétát, és kiderül, hogy ő azért jön, hogy értük meghaljon. Döntés. Aki a nép közé megy, aki a nép javát veszi az ajkára, és érte indul, annak tudomásul kell vennie, hogy áldozattá lesz. Döntés. Testvérek, ti, kinek evangélium, Szent Máté könyvéből, azt kívánom, hogy ez a Jézus legyen mindegyikünk Istene. Legyen számunkra
abban
ez
az
a
időben
pap,
Jézus többször felhívta a tanítványai a figyelmét arra,
a bűneinkből,
hogy neki Jeruzsálembe kell mennie,
azt kívánom, hogy
sokat
Isten
kell szenvednie a vénektől,
ez nem azt jelenti,
főpapoktól,
hogy a többiek,
és
akik
írásunk
tartoznak, azok elítélnek.
Megölik, de második napon feltámad a halálból.
Mi Isten népének közösséghez tartozunk, mutassuk
őt,
meg, hogy ez egy közösség, és azt, hogy vagyunk.
Isten ments, Uram,
mert erre
ez nem
történt
a világ veled,
még akkor is, ha nem ért bennünket.
Mire ő Péterhez fordul?
Legyen ez a Krisztus számunkra.
Sátán,
proféta, aki megmondja nekünk, az
mert nem az Isten ügyére van gondod,
a választ a felett,
hanem az emberekére.
Ő tudja, mi válik.
Azután
az
így
javára
szólt tanítványaihoz.
Sok ember próbálkozott a világ történelem során
válaszolni
az élet kérdéseire.
Tagadja meg magát.
Senkinek sem sikerült.
Vegye föl keresztjét,
az igazán eligazító
kövessen.
Jézustól származik.
Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét,
tisztességes
elveszíti azt. És aki
nektek,
én értem,
hogy ki tudja
elveszíti
mondani
életét,
Jézus, te vagy az én
messiásom.